98,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Új szemléletformáló kampányt indítanak Miskolcon a szelektív gyűjtésért, környezetvédelmi fejlesztéseket hajtanak végre Nyírbátorban, idén is lesz Majális Gyöngyösön. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Új szemléletformáló kampányt indít Miskolcon és térségében az Italos Karton Egyesülés, a Mirehu Nonprofit Kft. És a Helyi Hulladékgazdálkodási Társulása szelektív gyűjtés népszerűsítésére. A kezdeményezés célja az italos kartonok elkülönített gyűjtési arányának növelése. A projekt keretében iskolai foglalkozásokat, gyűjtési akciókat és lakossági edukációs eseményeket szerveznek. Az elkülönített hulladékgyűjtés nem extrém sport, ez a szlogen. A kampány a teljes és üdítős dobozok újrahasznosításának fontosságára fókuszál. A szakemberek kiemelték, a társított csomagolások csak megfelelő válogatással hasznosíthatók újra. A kezdeményezés célja a környezettudatos gondolkodás erősítése és a lerakásra kerülő hulladék mennyiségének csökkentése. A részletekről Nyikos Ágnes, az Italos Karton Egyesülés ügyvezető igazgatója adott tájékoztatást.
Én nagy örömmel jöttem, és külön köszönöm, hogy itt az önkormányzat lehetővé tette, hogy itt ebben a szép elegáns környezetben tarthassuk meg ezt a sajtótájékoztatót. A mai rendezvényünk célja az, hogy hivatalosan is elindítsuk ezt a második kampányunkat, amelynek az a célja, hogy felhívja a figyelmet a szelektív hulladékgyűjtésre, különös tekintettel pedig ugye az italos kartonokra. Tavaly Győr városában indítottuk el ezt a projekt sorozatot, aminek a második állomása Miskolc. Én több szempontból jöttem nagyon szívesen, azért, mert már láttam a miskolci eddigi szemléletformáló munkát, és azt gondolom, hogy ehhez nagyon könnyű csatlakozni. Nagyon örültem polgármester úr szavainak, ami az elkötelezettségét a város részéről is mutatja, és az pedig külön nagyon jó, és nagyon örülök neki, hogy a regionális hulladékgazdálkodási társulást is ilyen jól meg tudtuk szólítani, és örömmel fogadják a projektünket. Tehát szeretném egy pár szóban bemutatni az egyesülésünket is. Tehát az Italos Karton Egyesülés már 2004 óta dolgozik azon, hogy az italos kartonok szelektív gyűjtését és ezáltal az újrafeldolgozást népszerűsítse. A tagok, az alapító tagok, a csomagolóipar képviselői, a Tetra Pak, Elopak és az SIG. Az italos kartonokról egy pár szóban, hogy egy kicsit közelebb jussunk. Európában a teljes csomagolások 75%-át, a gyümölcslevek 59%-át, és hogyha egy nemzeti példát hozunk, Olaszországban a növényi italok 97%-át csomagolják egybe. Az italos kartonokat újrafeldolgozásra tervezték, tehát hogy amikor előállítják, figyelembe veszik a hasznosító iparág legjobb gyakorlatát. Megállapították azt is, hogy gyakorlatilag a tervezésnél, a tervezőasztalnál dől el, hogy tulajdonképpen egy terméknek a fenntarthatóság szempontjából hogy áll össze az élete. Az italos kartonokat, tehát ahogy már említettem, azon a szempontból állítják elő, hogy minél nagyobb mértékben megfeleljen a fenntarthatóságnak, hogyha onnan indulunk ki, a papírrostok nagyságrendileg 75%-át adják ennek a terméknek. Az előnye az, hogy fokozottan érzékeny értékes termékek eltarthatóságát akár 6-12 hónapra is biztosítani tudja, akár hűtés nélkül is. Az erdők, ahonnan ezek a papírok származnak, fenntartható erdőgazdaság keretében művelik, tehát ilyen erdőkből származó fákat használnak a papír előállításra, és figyelnek arra is, hogy ezekben az erdészetekben több legyen a telepített fa, mint amennyi kivágásra kerül.
Ladányi Roland, a Mirehu Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója az iskolai kampány fontosságára hívta fel a figyelmet.
Ma, ha nézzük és erről is beszélni kell egy picit válogatás oldalon, a társított csomagolások egy kicsit problémát jelentenek, éppen amiatt, mert alumínium tartalom van, fólia tartalom, és nem mindegy milyen technológiával tudjuk ezt elválasztani. Használunk örvényáramú szeparátort, ami vagy leválasztja, vagy nem, mert az alapvetően alumínium dobozokra van. Tehát mi is külön kézzel szedjük le ezeket az anyagokat, mert nagyon fontos, hogy elkülönítsük. Tehát egy picike figyelmet igényel, viszont nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezt meg tudjuk tenni, és le tudjuk ezeket a hulladékokat válogatni. És itt elhangzott az Ágnes részéről, hogy van egy szerepünk, mert mi is azt mondtuk, hogy ha jön a Italos Karton Egyesülés, akkor jövünk mi is, és megyünk velük együtt, és csatlakozunk ehhez a kampányhoz. És hát a mai nappal, vagy hát hivatalosan a tegnapi nappal a tankerület már kiküldte az iskoláknak. Volt egy előzetes egyeztetésünk a miskolci tankerülettel, a miskolci általános és középiskolák körében egy versenyt hirdetünk, egy italos karton gyűjtő versenyt, ami ez a Mirehu zsákokat biztosít. Ez a verseny május végéig fog tartani, tehát május 31-ig. Lesz júniusban a makukáció szokásos éves rendezvényünk, amikor majd az eredményhirdetést fogjuk megtartani, és ehhez ajánlott fel a X nekünk díjakat is. Az első három díjazott a Bükki csillagdába kap különböző értékű kuponokat, ahová az osztályok el tudnak menni, és hát tudnak egy plusz tudást, ami nem feltétlenül hulladékos, de más kicsit természettudományos tudást szerezni. Ezzel próbáljuk őket motiválni, illetve készültünk egy újabb installációval ránk. Ez mindig jellemző, hogy próbálunk ott lenni az utcán és sokkolni az embereket, meg mindenkit is a figyelmet felhívni. Készítettünk egy italos karton dobozt fotófalnak igazából, egy kis információval magára az italos kartonokról, és hát most ezzel támadjuk majd az iskolák környékét, hogy amikor érkeznek a fiatalok az iskolába, vagy távoznak, akkor belebotoljanak, és fel tudjuk hívni a figyelmet, és ez a verseny ott legyen az ő mindennapjaikban, mert azért azt látjuk, hogy ma az embereket elérni a legnehezebb. Tehát a kommunikáció az nagyon-nagyon nehéz, hogy eljussunk arra a pontra, ahová kell. Itt el kell jussunk a diákokig, tudnunk kell őket motiválni, a pedagógusokat meg kell tudnunk szólítani. Ez az időszak vár most ránk, és hát bízom benne, hogy az akció majd sikeres lesz.
A csapadékvíz helyben tartását elősegítő és a zöld felületek fejlesztését célzó több mint 258 millió forint értékű Európai Uniós programot indított el a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei Nyírbátor önkormányzata, közölt a helyhatóság az MT-vel. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló összesen 1 millió 200 ezer euró értékű projektben a szlovákiai Nagy Mihály, magyar oldalon Nyírbátor vesz részt. A program célja a csapadékvíz helyben tartása, a városi hősziget hatás mérséklése, valamint a zöld felületek fejlesztése és fenntartható vízellátása lesz. A szabolcsi kisvárosban több helyszínen kezdődtek el a kivitelezési munkálatok, a Fáji és Krúdi lakótelepeken, a sportpálya területén, illetve a szénatéri lakóparkban csapadékvíz átemelőt és tározókat létesítenek, kiépítik az öntözéshez szükséges infrastruktúrát, előkészítik a városi sétányok öntözését és zöld felületi rekonstrukciókat végeznek. A csapadékvíz összegyűjtésével, tározásával és újrahasznosításával, a városi zöld felületek fenntartható öntözését, esőkertek kialakítását, valamint ezek segítségével a levegőminőség javulását segítik elő. A nyáron záruló program Nyírbátorra eső uniós támogatási összege meghaladja a 601 ezer eurót, a fejlesztéshez 41 millió forinttal járult hozzá a magyar állam. Nem sokára jön a gyöngyösi városi majál is. Két napon át színes, családbarát programokkal várják az érdeklődőket, ahol idén is a helyi tehetségek kerülnek a középpontba. Válik Istvánt, a rendezvény szervezőjét hallják.
Hát ez mindig egy érdekes munka, hiszen az ezt megelőző időszakban már ugye a Bornapra koncentrálunk erősen, hiszen mégiscsak az a város egyik nagy fesztiválja, és akkor mindegy ilyen nulladik nap, előrehozott nulladik nap van ez a majál is. Illetve hát tavaly óta két naposra bővítettük ezt a rendezvényt, hiszen jött az ötlet, hogy a gyöngyösi zenekarok is kapjanak egy nagyjából önálló napot vagy lehetőséget. Úgyhogy hát izgalmas, meg érdekes ilyen szempontok miatt. Hát a majálisnak az a része, hogy majd lehet enni hotdogot, meg lehet inni sört, meg bort, meg mindenféle más finomságot is természetesen. Az adott lesz, ugye kint leszünk a főtéren szokás szerint, és hát szokás szerint ott lesz a színpad. Elsőn délután 3-tól várjuk programokkal, színpadi programokkal a nézőket. Egy hip-hop tánccsoporttal fogunk kezdeni, a Lab Hip-Hoppal, délután 3-kor, ugye ez egy feltörekvő gyöngyösi hip-hop táncos csoport, tavaly is voltak már valamelyik rendezvényen színpadon, idén megint lehetőséget kapnak, és aztán, ami hát talán nekem is nagy szenvedélyem, hogy minél többféle stílus megjelenjen mindenféle rendezvényen, hát most egy country zenekar lesz az, ami ilyen érdekességként talán a főtéri színpadon még nem is nagyon volt, bár hogy szóval azért van olyan együttes, ami hasonló zenét játszik, de ez most egy kifejezetten egy country zenekar lesz, a Route 35 country band. Utána már megszokott fellépünk a Fit Christy tánciskola, és új lehetőséget kap egy teljesen új, már olyan értelemben új csoport, akik még így a városi rendezvényeken nem léptek fölük, ugye a Kálvária Sport és Általános Iskola tagozatának az Abigail tánc tagozat csoportja, úgyhogy gyerkőcök fognak táncolni, és aztán szintén talán már megszokott egy fúvós banda érkezik hozzánk, nagyon klassz retros lágereket fognak játszani, ez egy ilyen térzenei formáció lesz, ott körbe lehet venni a zenészeket, az szerintem az is egy nagy sikert szokott aratni, és akkor itt utána már jönnek a úgymond sztár vendégek, Sasvári Sándor fog műsort adni, este nagy koncert pedig az Unisex zenekar, és aztán egy igazi táncos, pörgős afterpartival zárjuk az elsőjét, Kovács Áron és Fedor Kira Still Crazy című műsora. Ez tényleg egy ilyen utcabál jellegű nagy bulit várunk.
Három magaságyást, palántákat, vetőmagokat és kerti szerszámokat nyert az EGRI, Bölcsődei és Óvodai Igazgatóság gyermekkert tagovodája az Itrend Magyarország palántát az Oviba pályázatának keretében. A kezdeményezés célja, hogy az óvodás gyermekek játékos közösségi élményeken keresztül ismerkedhessenek meg a kertészkedéssel, a növények gondozásával és az egészséges életmód alapjaival. A jelentkezéshez az óvodai közösségeknek egy kertmakettet kellett készíteniük újrahasznosított anyagokból. Az elkészült alkotásról készült fotóhoz egy rövid leírást is csatolniuk kellett, amelyben bemutatták, miért lenne hasznos számukra a magaságyás. A pályázaton azok az óvodák vehettek részt, amelyek az Itrend szolgáltatási területén működnek. Több mint 150 intézmény adta be pályázatát, közülük végül 6 óvodát díjaztak, ezek egyike az EGRI Nagyváradi utcai óvi. A fenntarthatóság számunkra nem csak működési kérdés, hanem szemlélet is. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek már egészen kicsikorban megtapasztalják, honnan érkezik az étel az asztalra, és milyen örömöt jelent a növények gondozása, mondta a pályázatról Takács Zsolt, az Itrend Magyarország ügyvezetője. A palántát az Oviba pályázat mellett a vállalat egy másik programot is indított. Az Itrend Tábor 2026 pályázat keretében 2 nyertes általános iskola 65-65 diákját táboroztatják ingyenes szállással és napi 5-szöri étkezéssel a 22. kerület Budafok-Tétenyi önkormányzat balatonakali üdülőtáborában. Végül az időjárásról. Holnap az észak felől fölén sodródó, napközben távolodó, szakadozó felhőzet mellett sok napsütés várható, az ország északkeleti részén gomoly felhők is képződnek, de csapadékra nincs kilátás. Az északnyugati szél többfelé megerősödik. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban -1 és +4 fok között, napközben 18-19 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. április 22-én szerdán.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. 20 éve indult el Sátor Aljaújhelyen az Emblem Tour Inform iroda. Iskola hívogató napot tartottak a Putnoki Serényi László általános iskolában. Két tesztjárattal indult el a helyi autóbuszos közlekedés Gyöngyösön. Ezek a mai adás témái. Most mondom a részleteket. Iskola hívogató napot tartottak a Putnoki Serényi László általános iskolában. A részletekről Koszka Péter igazgatót hallják.
Minden évben szokás megtartani nálunk az iskola hívogatót, ahol a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket látjuk vendégül, és bemutatunk nekik az iskola életéből bizonyos részleteket. Ugye ezen a rendezvényen általában elmondjuk, hogy mely tanárok fogják, vagy tanítónénik lesznek az osztályfőnökök, és egy kis fejlődést is szeretnénk bemutatni igazából, hogy az elsőbb tavaly érkezett nagycsoportos óvodások mondjuk egy év alatt, hát nem is egy év alatt, mert nagyjából ugye fél év volt januárban, és azóta eltett két hónap, tehát egy ilyen 8 hónap alatt mennyit fejlődtek a gyerekek az elmúlt időszakban. Azt is szeretnénk bemutatni a szülőknek, hogy milyen lehetőségek vannak nálunk, és hogyha ide hívják a gyerekeiket a mi iskolánkba, akkor milyen képzést tudunk mi biztosítani számukra. Ugye a néptáncosok is vannak, van ugye angol szakkörösünk, ők is bemutatnak egy pár dolgot, bemutatjuk a tanórákat, tehát mindent, ami várhat a hozzánk érkező diákokra. Közben lesz majd egy birkózó bemutatónk is még, a gombirkózással, meg a birkózást láthatják majd a leendő elsőseink. Testnevelés órát láthatnak, és lesz egy interaktív foglalkozásuk is, tehát minden, ami várhat rájuk a következő években. Ez egy állandó rendezvényünk, ez mindig március végén, április elején szoktuk bemutatni a gyerekeknek az iskolánkat. Ugye vendégül látjuk a szülőket, vendégül látjuk a gyerekeket, és továbbra is szeretnénk népszerűsíteni az iskolát, bár azt kell mondanom, hogy az elmúlt időszakban erre büszkék vagyunk, mert azért nagyon-nagyon népszerűvé vált a sportosztályunk, és nagyon magas létszámmal is indítjuk a sportosztályt, és azt is sikerült a tankerületnél elérnünk, hogy mivel ilyen magas létszámmal dolgozunk, ezért nálunk a matematikát és a magyar a gyerekeknek bontott csoportban oktatjuk, így nem 28 és 30 fős osztályonként van, tanulják meg a betűket és a számolást, hanem 14 és 15 fős bontott csoportokban, ami úgy gondolom, hogy úgy szintén azt szolgálja, hogy még jobban, még hamarabb és még tudatosabban tudják elsajátítani a tananyagot.
Lakossági jelzésekre reagálva két tesztjárattal indult el a helyi autóbuszos közlekedés Gyöngyösön, amelyet a lakosok 30 napon keresztül díjmentesen használhatnak. A kezdeményezés célja, hogy a város valós tapasztalatok alapján alakítsa ki a hosszú távon is fenntartható menetrendet. Fontos információ, hogy a járatok vasárnap nem közlekednek, szombaton pedig kizárólag az első két indulási időpontban vehetők igénybe. A jelenleg próbaüzemben működő járatok lehetőséget adnak arra, hogy a városvezetés és a lakosság közösen formálja a városi autóbuszos közlekedést. A két tesztjárat a város több pontját is érinti, így segíti a mindennapi közlekedést, különösen a munkába és iskolába járók számára. A részletekről Szókovács Péter polgármestert hallják.
Szintén egy picit visszatekintve a Covid időszaka, nem is volt olyan rég, de azért sok-sok minden már a múlt homályába került, de valóban az akkora közlekedés, a tömegközlekedés nagyon-nagyon átalakult. Nem csak a mi városunkban, számos nagy városban, ezáltal a közlekedő autók száma még inkább megnövekedett, tehát az emberek, a városi lakosok erre válaszoltak. Viszont folyamatosak a lakossági jelzések, az igények, és erre reagálva mi már nagyon régóta egyeztetünk a MÁV-Volán csoport szakembereivel, több egyeztetésen vagyunk túl, és próbáljuk ezeket az igényeket felmérni, valóban jól leképezni. Azt gondolom, hogy ez a fontos része annak, hogy az ősz folyamán, amikor a jelenleg érvényben lévő szerződést újra tudjuk tárgyalni, és ennek a eredménye az, hogy elindult két tesztjárat. Ezek 30 napos időszakig vehetők igénybe, az időszak alatt ingyenesen, tehát mindenki számára ingyenesen. Kettő városrész került fókuszba, az északi városrész és a déli városrész. Ezeknél a megállóknál fontos volt azt figyelembe vennünk, hogy érinti az északi városrészben található iskolát és a fenti lakónegyedeket, de ugyanúgy érinti a kórház területét, a központi buszpályaudvart, a vasútállomást és a városközpontot, és a délinél is ugyanezek a rendezési elvek érvényesülnek, az ottani iskola, és onnantól segítve az utasoknak a városközpontba, a kórházba, illetve a közlekedési csomópontokba történő eljuttatását, úgyhogy mindenkit arra kérek, hogy vegyék igénybe, teszteljék, folyamatosan a menetrenddel kapcsolatosan, az útvonallal kapcsolatban tájékoztatást fogunk adni, és a későbbiekben természetesen várjuk a visszajelzéseket, hisz ezáltal tudjuk ténylegesen hatékony adatokkal és információkkal segíteni a későbbiekben a MÁV volán csoportot.
Húsz éve indult el Sátoraolja újhelyen a Zempléni Turinformiroda. Azóta számos program és kezdeményezés fűződik a nevéhez, emellett fontos közvetítő szerepet tölt be a szolgáltatók, a városvezetés és az ide látogató turisták között. Dankó Dénes, az irodát működtető Sátoraolja újhely hegyközturizmusáért egyesület elnöke, az elmúlt két évtized tapasztalatait összegezve hangsúlyozta, az iroda mára a térség turisztikai életének meghatározó szereplőjévé vált.
Nagyon sokan az internetről tájékozódnak, és irgalmatlan mennyiségű információt már össze lehet szedni, de én azt gondolom, hogy az idegenforgalom, a vendéglátás ugye egy olyan szegmens, ahol az emberi tényezőt azt nem lehet megkerülni. És teljesen más, hogyha egy felkészült, idegen nyelvet beszélő, idegenforgalmi szakember a tanácsot, nyújt segítséget, ajánl programot, látnivalót egy ideérkező vendégnek, mint hogyha azt csak pusztán az internetről szednénk össze. A másik pedig, hogy egy kapocs a vendég és a szolgáltató között a Turinform iroda, de ez a kapocs két irányú, tehát mi a szolgáltatók irányába is, azon túl, hogy igyekszünk nekik vendéget küldeni, egyfajta háttértámogatást is megpróbálunk adni, mégpedig azzal, hogy azokat az információkat, amiket mi össze tudunk szedni, olyan technikai segítségnyújtás, amik informatikai téren szükségeltetik a szolgáltatók, ennek a megadására is képes a Turinform irodában dolgozó kollégák összessége, illetve hát maga az egyesületi forma, amiben üzemeltetjük a Turinform irodát, az pont ezt a célt szolgálja, hogy egy élő kapcsolat legyen az irodában dolgozók az egyesületi tagjaink között, valamint az ide betérők és az egyesületünk tagjai között.
Nyíri Péter, Sátoraolja újhely alpolgármestere az elmúlt 20 év értékelésekor úgy fogalmazott, a Turinform iroda a város kapujaként szolgál, amelyen keresztül az érdeklődők betekintést nyerhetnek a település kulturális életébe, ezért különösen fontos, hogy magas szakmai színvonalon működjön.
A tájékoztatásnak az egyik helyszíne, fóruma a Turinform iroda, és ez nagyon nagy fontosságú feladat, mert itt arról van szó, hogy az ideérkezőket, a turistákat és a kirándulókat, de persze a helyi is tájékoztatni kell arról, hogy mi hol van, mikor érhető el a városban, vagy éppen a környéken. És ez azért jelentős feladat, mert bizony, hogyha valaki előre tájékozódik, vagy ideérkezésekor tájékozódik, akkor hatékonyabb, boldogabb, örömtelibb és nyugodtabb, békésebb lesz az itt tartózkodása, hiszen egy kiránduló csoport már előre meg tudja nézni, hogy hová tud eljutni, mennyibe kerül. Ebben nagyon sok segítséget tud adni a Turinform iroda. De azt is elmondtuk, hogy önmagában a tájékoztatás, a megismertetés nem elég, fontos a buzdítás vagy a biztatás. Tehát azt is meg kell tenni, és meg is teszi a Turinform iroda, hogy arra biztassa az ideérkezőket, hogy éljenek a város és a környék kínálta lehetőséggel. Az elmúlt évek fejlesztése nyomán nagyon gazdag ez a város és ez a régió. Kulturális örökségünk mindig is gazdag volt, Kazinci, Kossuth Andrássy városában vagyunk. A természeti adottságok nagyszerűek, gyönyörű a természeti környezet, de az épített örökség is egyre gyarapszik. Hát egész egyszerűen az infrastruktúrális lehetőségek, a turisztikai attrakciók is egyre nagyobb számban jelennek meg. Arra biztatnak az itteni dolgozók mindenkit, hogy éljenek a lehetőséggel, és hogy minél több részletét kipróbálják az itteni kínálatnak. Mert a kulturális örökség kínál például múzeumokat. Van lehetőség aktív kikapcsolódásra, adrenalin szint növelő kikapcsolódásra, itt van a Kalandpark, a Nemzeti Összetartozás hídja, és még sorolhatnánk, hogy mennyi minden van. És ez az egyik kulcs szó, a sokszínűség, a gazdagság. Mert ahhoz, hogy az ember a nagy gazdagságban megtalálja a nekivalót, ami éppen a karakteréhez, jelleméhez illik, vagy éppen egy családhoz, aki kisgyerekkel érkezik, nos, ehhez kell ismeret, ehhez kell tájékozódni, és ebben tud talán a legtöbbet segíteni a Turinform iroda.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Különleges lelki eseményre várják a híveket a Segítő Szűz Mária lányai intézményének tagjai. Magyarországra érkezett Tronkatti Szent Mária erekéje. A 2025. október 19-én szenté avatott szalézi misszionárius nővér életpéldája ma is sokakat bátorít a hitre, szolgálatra és a gondviselésbe vetett bizalomra. Az ereke érkezése nem csupán a szalézi család eseménye, hanem mély lelki találkozás bármely ember számára. A hívek imádságban, csendben vagy a közös szentmiséken kapcsolódhatnak ahhoz a lelkülethez, amely Tronkatti Mária nővér életét jellemezte, az irgalmassághoz, a betegek szolgálatához, a fiatalok és a béke iránt érzett hűséges szeretetéhez. Tronkatti Mária az ekvádori dzsungelben végzett áldozatos szolgálatával vált ismerté. Lelki kísérőként szolgálta a rábízottakat, sokszor emberpróbáló körülmények között. Élete tanúságtétel arról, hogy a hit konkrét tettekben válik láthatóvá. Az erekje magyarországi jelenléte lehetőséget ad arra, hogy közelebb kerüljünk ehhez a példához. A Domboszkó nővérek a közösségeikhez kötődő településeken szerveznek szentmiséket, szentségimádásokat, közösségi programokat és imaalkalmakat, amelyeken kérhetjük a szalézi család legújabb szentjének közbenjárását. Az esemény a fiataloknak, a betegeknek és a békére vágyóknak is üzenetet hordoz, a szolgáló szeretet, az öröm és a remény ma is megszólító erő. Az erekje útja és ehhez kapcsolódó imaalkalmak és programok részletei közé lettek téve az interneten. Eger és Maklár vonatkozásában április 26-án vasárnap az Egri Bazilikában szentmise lesz este fél héttől. Április 27-én hétfőn szentmise reggel 7 órakor a Szent Anna templomban, majd közös vesperás a nővérekkel az erekje mellett 18 órától. Április 28-án kedden szentmise a Servita templomban este fél 6-kor. Április 29-én szerdán reggeli áhítat 7 óra 45 perctől a Maklári Szent István Általános Iskolában. Aznap, tehát április 29-én este 8 órakor szentmise a Segítő Szűz Mária Leányai Egyetemi Kollégiumban. Április 30-án reggel 7 órakor újra szentmise lesz a kollégiumban, ezen a napon az erekje szabadon látogatható a kápolnában, ez ugye Egerben a Malom utca 11 szám alatt található, és aznap 18 órától vesperás és szentségimádás este 7 óráig. Május 1-én az erekje a kápolnában lesz szabadon látogatható, május 2-án az Egri oratóriumban. Szeretettel várják az érdeklődőket a Domboszkó nővérek Magyarországon szolgáló szerzetesei. Pályer Antal, Tárkányi Béla és Mindszenty Gedeon papköltők emlékére és tiszteletére a Szent István Rádió és Televízió versmondó versenyt hirdet dr. Ternyek Csaba egriesek fővédnökségével az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő intézmények diákjai részére két korosztályban, általános iskola felső tagozatosoknak és középiskolásoknak. Intézményenként, kategóriánként egy-egy, összesen kettő tanuló nevezését várjuk. A Szent Lant versmondó versennyel a célunk, hogy felelevenítsük a három egri papköltő, Pályer Antal, Tárkányi Béla és Mindszenty Gedeon emlékezetét, a fiatalok megismerjék műveiket. A verseny időpontja május 15-e péntek délelőtt 10 óra lesz, helyszíne az Egri Érseki Palota turisztikai látogatóközpont. A nevezési határidő április 30-a. A jelentkezéseket az Egri Főegyházmegye honlapján található űrlap kitöltésével várjuk. A sikeres felkészüléshez segédanyagot biztosítunk ott, a három költő 10-10 versével, amelyek közül választani tudnak a felkészítő tanárok és a diákok. A verseket dr. Lisztóczky László tanár úr válogatta. További információ kérhető a program@szentistvanradio.hu e-mail címen. Autóbuszos zarándoklatot szerveznek Csíksomjóba május 22-e és 25-e között 22 fős kisbusszal. A zarándoklat lelkivezetője Kakuk Ferenc plébános lesz. Az utazás önköltsége körülbelül 50 ezer forint, és a falusi vendéglátás 40 euró per fő per nap. 4 nap 3 éjszaka, amiről szó van, összesen tehát 120 euróról. Érdeklődni és jelentkezni a zarándoklat2024@gmail.com címmel lehet. A menetrend: első nap korai indulás hajnali 4 órakor Kápolnáról, az úti cél Gyergyószárhegy, ott a szállás elfoglalása vacsora, a második nap részétel a csíksomlyói búcsún, a harmadik nap délelőtt szabadtéri szentmise Gyergyószent Miklós főterén, délután kirándulás, Ditró és Borsec meglátogatása, a negyedik nap indulás Gyergyószárhegyről, megálló Korondon és Farkaslakán vásárlási lehetőség, majd hazaérkezés Kápolnára. Egész napos csendes szentségimádás lesz Egerben, a Ciszter templomban, az Életünk Krisztus karizmatikus közösség szervezésében április 23-án csütörtökön 9-től 18 óráig. Szeretettel várnak mindenkit. A cserkészet világszerte Szent György vértanút tekinti védőszentjének, akinek példája évszázadok óta inspirációt jelent a cserkészek számára. Az ő ünnepéhez kapcsolódva, melyet hazánkban április 24-én tartunk, a Magyar Cserkész Szövetség tagjai idén is több közösségben emlékeznek meg életéről és szellemiségéről. Szent György alakja a bátorság, a helytállás és az önzetlen szolgálat jelképe, amely értékek a cserkészet pedagógiai alapelveiben is központi szerepet töltenek be. A cserkész mozgalom célja, hogy a fiatalok közösségi élményeken keresztül fejlődjenek, felelős, segítőkész és nyitott személyiségekké váljanak. A Szent György naphoz kapcsolódóan a cserkész csapatokban különböző programok zajlanak, közös foglalkozások, játékok, kézműves tevékenységek és beszélgetések segítik a fiatalokat abban, hogy közelebb kerüljenek a cserkészet értékeihez és hagyományaihoz. A programok középpontjában nem csak a történelmi alak megismerése, hanem a közösségi élmény és az együtt tanulás áll. Emellett a cserkész egyenruhák rendbetétele, az újonnan megszerzett felvarrók elhelyezése is fókuszba kerül. A Magyar Cserkész Szövetség második cserkészkerülete a Szent György naphoz kapcsolódóan tartja éves cserkésznapját, ahol többek között miskolci, szerencsi, sátoraljóhelyi, gyöngyösi és egri cserkészek is találkoznak egymással a soron következő hétvégén, április 25-én és 26-án. A program az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskolában kerül megrendezésre, és zenés liturgia, érzékszínház, számháború, focikupa, városi akadályverseny, élő könyvtár, társas játéksarok, cserkész exatlon, teaház, vitaest, kocsmakvíz, rekeszmászás, szabadulószoba, valamint az elmaradhatatlan cserkész tábortűz színesítik a programot. A Magyar Cserkész Szövetség számára kiemelten fontos, hogy a cserkészet hagyományai élő módon jelenjenek meg a helyi közösségekben. Szent György ünnepen erre minden évben lehetőséget ad, hogy a cserkészek közösen gondolkodjanak a bátorság, a szolgálat és a közösség iránti elköteleződés jelentéséről. Szent György napjára jelenik meg Robert Baden Powell cserkészmozgalmat útjára indító alapművének, a Scouting for Boys, Cserkészet fiúknak című könyv 2026-os jubileumi kiadása is, amely a Cserkész Bazárnál elérhető, hívja fel a figyelmet cikkében a Magyar Kurír. A Sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény szeretettel hívja és várja az érdeklődőket április 25-én szombaton 16 órakor a Szent Erzsébet házba, a Csepelényi György Pálos szerzetesről szóló rendezvényre. A konferencia előadói lesznek Urbán Márta, levéltáros az Egri Főegyházmegyei Levéltárból, Csepelényi György élete és kora címmel, valamint dr. Szabkó Mihály, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárságának irodaigazgatója, Csepelényi György boldogalvatási eljárása címmel. A rendezvényre a belépés díjtalan, szeretettel várnak tehát mindenkit a Sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjteménybe, a Szent Erzsébet út 13 szám alá. Április 25-én szombaton 10 órakor kezdődik a Nagyegedhegyi határáldás. Gyülekező majd 9 óra 45 perckor a Csomós tanyánál, onnan indul 10 órakor a gyalogos zarándoklat a Nagyegedhegyi Mária szoborhoz. A határáldást Demkó Balázs György parókus atya végzi. Szeretettel várnak mindenkit a közös imádkozásra. Az Egri Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesület, a LAK Lajosvárosi Szabad Egyeteme április 28-án kedden 18 órai kezdettel előadást szervez a Lajosvárosi Plébánia Találkozások Házában, Egerben az Aradi utca 1 szám alatt. A meghívott előadó dr. Németh Imre biológus lesz, előadásának címe Evolúció, avagy megválaszolatlan kérdések. Sajó Pálfalán a Szent Élek lelki gyakorlatos házban május 8-a péntek estétől 10-e vasárnap délig lelki gyakorlatra várják az érdeklődőket. A Csend Ima közösség lelki gyakorlatát Kúnya Ákos református lelkész vezeti. A lelki gondozói beszélgetések mellett gyónási lehetőséget is biztosítanak. További információ kérhető a 30-as 561 43 69-es telefonszámon. Jelentkezni lehet e-mailben a szentélekház@migorkat.hu címen. Májusi búcsú lesz Péli Földszent kereszten, május 9-én és 10-én. Május 9-én szombat, a Szalézi család napja, 10 óra 30 perckor szentmise a Lurdi barlangnál. Bemutatja Vitális Gábor, szalézi tartományfőnök, délután tarka programok minden korosztály számára. Május 10-én vasárnap 11 órakor ünnepi szentmise a Lurdi barlangnál, ünnepi szónok Ternyák Csaba egriesek, 15 órakor litánia a kegytemplomban. Mindenkit szeretettel várnak a Péli Földszent kereszti szalésziak. Május 30-án lesz a Bélapátfalvi apátsági templom megáldása. A 13. században épült templom műemléki rekonstrukciós munkálatai befejeződtek. A beruházás során az épület külső és belső felújítása mellett megújult környezettel és a zarándokok turisták fogadására szolgáló két új épülettel várják a látogatókat. A templom felújítás utáni ünnepélyes megáldására tehát május 30-án kerül sor, szombaton a 10:30-kor kezdődő szentmise keretében. A szentmisét Ternyák Csaba érsek mutatja be az egyházmegye papságának, híveinek és a meghívott vendégek részvételével. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Több mindenre lehetőséget ad egy mobil alkalmazás, így esetünkben a műsor hallgatásán túl megtalálják a napi evangéliumot, és közvetlenül csatlakozhatnak a közösségi média felületeinkhez, tehát a Szent István Rádió Facebook és Instagram oldalához. Az alkalmazás díjmentesen elérhető Androidra, Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Fekete Gábor, Kriston Tamás és Kolesszár Krisztián. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. sportja.
A szlovák országúti kerékpáros kupa idei első fordulója két versenynapból állt. A rendezvényen részt vettek a DSI Cycling Team fiataljai is. Új kapus és vezetőedzője van az FC 60 labdarúgó csapatának. Új túraajánló sorozatot indított online felületein a Bükki Nemzeti Park igazgatóság. Ózdon a Marosi István városi sportcsarnokban rendezték a napokban a térségi Diáksportfesztivált. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A szlovák országúti kerékpáros kupa idei első fordulója két versenynapból állt. Kritériumversenyt és mezőnyversenyt is rendeztek. A kritériumversenyek helyszíne a Trnava belvárosában kijelölt 1350 méteres sík körpálya volt, míg a mezőnyversenyt a bohunicsei atomerőmű körül kijelölt 27 kilométeres dimbesdombos körpályán rendezték meg. A debreceni DSI Cycling Team fiataljai közül többen megbetegedtek, így a csapat a tervezetnél kisebb létszámmal tudott rajtozálni. Ennek ellenére eredményes napokat zártak. Kiemelkedő eredményt ért el Lambert Luca, aki a 81 kilométeres mezőnyversenyben az U19-es lányok kategóriájában a dobogó legfelső fokára állhatott. Érdekesség, hogy a felnőtt női mezőnnyel együtt versenyezve az abszolút értékelésben a második helyen zárt, ami rendkívül értékes teljesítmény. Új kapus és vezetőedzője van az FC 60 labdarúgó csapatának, ahol további stratégiák, célok és új játékosok is inspirálják a munkát. A részletekről Rizsó Péter edzőt hallják.
Több mint 40 éve vagyok ugye a futballban. NB2-be vittem Szolnokon 12 évet. Abban volt egy év NB1 is, tehát NB1-be is védtem. Szerencsére oda is eljutottam, ez volt minden vágyom. NB1-be tudjak védeni. Sikerült, voltam futsal válogatott. Ötszörös futsálválogatott is vagyok, úgyhogy egész jó rálátásom van így a futballra is. A csapatnál ez a negyedik éve, hogy itt vagyok. Én szinte ismerem már az öregeket kívülről, belülről, minden rezzenésüket tudom, hogy mire képesek. Az újakat pedig ugye nem nagyon tud, hát még, tehát most kezdem még megismerni, mert azért elég sok új játékos érkezett, és akkor most ebből a csapatból kellene összekovácsolnunk egy olyan ütőképesebb csapatot, ugye, ami képes lenne itt bravúrokra is.
Ugye most itt elmondtad, hogy már több éve focizol, meg volt a nagy álomod is teljesült, itt mióta vagy, azt is elmondtad, és ilyenkor, amikor kap egy ember egy ilyen feladatot, hogy koncepcióba kell gondolkodni, tervekbe kell gondolkodni, célokba kell gondolkodni, egész más a stratégiai gondolkodás. Nézzük akkor már, hogy most, hogy ilyen feladatod van, és új játékosok is vannak, és neked elképzelésed is van. Mik az elképzeléseid? Mit tűztél ki az ászlós hajóra?
Hát most megmondom őszintén, tehát én nem ezzel a tervekkel vágtam bele ebbe az egész dologba, mert én úgy érzem, hogy nekem nem ez a feladatom, hogy én egy vezetőedzői pozíciót betöltsek. Én a háttérmunkát szeretem, a kapusokkal foglalkozni, a segíteni a edzőt mindenbe, amiben csak tudom, védekezésbe, támadásba is, ha kell, de az már ugye az edző feladata. Tehát nekem vezetői, edzői ambícióim nem nagyon voltak idáig. Uh-huh. És most ugye engem ez kicsit furcsán ért, hogy ez a dolog, de megpróbálok mindent megtenni annak érdekében, hogy a csapat jól szerepeljen.
Új túraajánló sorozatot indított online felületein a Bükki Nemzeti Park igazgatóság Bakancsot fel címmel, amelyben minden pénteken egy tanösvényt mutatnak be. A Bükkben összesen 52 tanösvény található, így az év minden hetére jut egy új felfedezni való útvonal. A részletekről Bíró Tibort, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztály vezetőjét hallják.
Viccesen mondhatnám azt is, hogy megvártuk, amíg 52 tanösvényünk lesz, és akkor minden hétre jut egy. Nem pont így történt, de valójában azt gondoljuk, hogy a Bükki Nemzeti Park igazgatóságnak alapfeladata az is, hogy edukáljon. Nagyon fontos, hogy a lakosság ne csak azt lássa, hogy korlátozunk, tiltunk valamit, hanem azt is, hogy miért kell ezt megtenni. A tanösvényeink azok valójában tematikus túra útvonalak, ahol egyrészt az adott túrához kapcsolódóan információt adunk. Nagyon fontos az, hogy ismerjék a környezetüket a lakosság, és azt, hogy hol élünk mi az a fontos természeti érték, amit körülöttünk van. Miskolc egyébként is meghirdette a Bükkvárosa programot, és mi nagyon szívesen csatlakozunk ahhoz, hiszen a Bükki Nemzeti Park igazgatóság a vagyonkezelője a Bükki Nemzeti Parknak is. Úgyhogy mi szeretnénk megismertetni a lakossággal a Bükki Nemzeti Parkot, illetve hát azért egy kicsit nagyobb kitekintéssel, hiszen a tanösvényeink, az 52 tanösvény az igazgatóság teljes területén találhatók, ami azért Borsod megye, Heves megye és Nógrád megyére is kiterjed a működési területünk. De ezek a tematikus tanösvények azt a célt szolgálják, egyrészt, hogy ki tudjon kapcsolódni a városlakó, vagy aki ide érkezik hozzánk turista, akkor turista mondhatnánk így is. Másrészt pedig én vallom és szoktam mondani, hogy ahhoz, hogy a lakosság védje a természetét, a környezetét, ahhoz szeretnie kell. És akkor tudja megszeretni, hogyha meg is ismeri. És nekünk itt van ebben feladatunk, hogy bemutassuk, megismertessük és megszerettessük velük a természetet, illetve hát a minket körülvevő értékeket. Tehát itt nem csak arról beszélünk, hogy természeti élőlények, életközösségek, például felszín alaktani formák. Nagyon fontos, hogy itt Miskolcon is a Bükki Nemzeti Park igazgatóság nyitott egy új látogatóközpontot 2023 évvégén, ami szintén ezt a cél szolgálja, hogy mutassuk meg azokat az értékeket, ami itt a miénk. Egyrészt ökoturisztikai létesítményeket hozunk létre a tanösvényeken, esőbeállót, pihenőpadokat, illetve tájékoztató táblákat helyezünk el, hát sima és interaktív táblákat is ma már, illetve most már vannak olyan tanösvények, amelyeket digitális tanösvénynek hívunk, amely során nem is helyezünk ki egyébként a természetbe ökoturisztikai létesítményeket, hanem applikáción keresztül tudja lejárni a lakosság, illetve a turista a tanösvény. De alapvetően klasszikusan a tanösvényeken azért a mai napig vannak információs táblák, és ezen információs táblákon közvetítünk üzeneteket is. Hát, és hogyha jól csináljuk, akkor meg el is olvassák ezeket a táblákat, illetve talán még az információ egy része is átmegy. Ez a mi felelősségünk, meg kell tudjuk szólítani a turistát azzal, és olyan információt kell feltenni, ami leköti a figyelmét. Egyrészt a célcsoport meghatározza a tanösvény hosszát, másrészt az útvonal nehézségi fokozata is. Tehát, hogyha nagyon erős a szintkülönbség egy adott tanösvényen, akkor nem lehet olyan hosszat tervezni. Tehát, és azért hát egy nap azért jó, hogyha belefér. Tehát nyilván, hogyha kirándulni indul egy család, akkor az egy napos program lehet maximum. Tehát ilyen szempontból behatárolja. Egyébként mi létrehoztunk egy kritériumrendszert, amelynek során rangsoroljuk nehézségi fokozatok szerint a tanösvényeinket. Úgyhogy a mini tanösvényektől kezdve, például a Szeltapark Látogató Központban létrehoztunk egy jövősvény nevezetű mini tanösvényt, de azt elsősorban, vagy leginkább óvodások, általános iskolások egy természetiskolai modul igénybevételekor ismerik meg, vagy ismertetjük meg velük, míg az igazi tanösvények azok kint vannak a terepen, területen, és azért azok nagyobb lélegzetvételű tanösvények.
Ózdon a Marosi István városi sportcsarnokban rendezték a napokban a térségi diáksportfesztivált. A részletekről Vancák Attila szervezőt hallják.
Igazából a Magyar Diáksport Szövetség hirdette meg 3 éve, hogy ilyen diáksportfesztiválszerűen rendezzenek a térségek nem versenyeket, hanem igazából sportos, mozgásos programokat. Ennek a lényege az, hogy kötetlenül minél többen egyszerre mozoghatnak, mindenki azonos játék lehetőséget, mozgási lehetőséget kap, és kipróbálhatja magát a különböző mozgásformákban. Igazából itt a térségben már télen megrendeztük a nagyobbaknak a második korcsoportosoknak, ez most a kisebbeknek a programja, az első korcsoportosok, első-második osztályosok láthatók itt, és összesen 8 állomást teljesítenek.
A rendezvényen összesen 80 tanuló vett részt 4 iskolából. A Sajóvárkonyi, a Bojki Tamás, az Újvárostéri és a Vasvári téri általános iskola diákjai 8 különböző pályán próbálhatták ki ügyességüket és állóképességüket. A program az alapkészségek fejlesztéséről szólt. A feladatokat különböző eszközökkel hajtották végre a gyerekek, a pályákat pedig a meghívott iskolák testnevelői állították össze, minden intézmény két feladattal készült. A sportoló gyerekek a feladatok teljesítése után pecséteket gyűjtöttek pontgyűjtő füzetekbe. A programban szerepelt többek között vízhordás, váltóban, labdahordás, labdavezetés, valamint zsákban ugrálás is. A diákoknak mindegyik feladat tetszett. Eke Esztert, a Sajóvárkonyi Általános Iskola testnevelőjét hallják.
A Sajóvárkonyi Általános Iskolából két csapattal érkeztünk, két 10 fős csapatot hoztunk, és két feladattal készültünk. Az egyik egy ninja egyensúlypálya, ahol egyensúlyozni kell tornapadon, és át kell kúszni nekik egy taktikai rúd alatt, valamint van benne egy kis zsámolyon keresztülugrálás. A másik pálya pedig egy póktojás feladat, ahol a kosárlabdát póktojásnak nevezzük, és pókjárásban kell elvinni a labdát egy megadott pályán keresztül. Nagyon ügyesek a gyerekek egyébként.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.